Az hittel fél. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálás szívvel köszönjük, hogy ezen a mai délutánon a Te színed előtt megállhatunk. Olyan csodálatos, hogy még ma is hívsz minket, vársz minket, találkozni akarsz velünk, és köszönjük, hogy elvégezted bennünk is, hogy ott legyen ez a vágyakozás. Hogy ne kelljen, Úrunk, hiába várnod, hanem elinduljunk mi is, azért, hogy halljuk a Te szavadat, azért, hogy átéljük jelenlétedet, mert jó hozzád tartozni, és Urunk, hálás a szívünk azért, hogy Te lehajoltál Krisztusban értünk, azért, hogy valóban közel kerülhessünk hozzád, mert ha Te ezt nem teszed meg, akkor vágyakozhatunk ugyan, de nem tudunk Téged megismerni, mert olyan nagy az a szakadék, oly távol lennél tőlünk, de köszönjük, hogy emberré lettél. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a kereszttel áthidaltad ezt a szakadékot, és összekötöd a mennyet a földdel, és így akinek a szíve utánad vágyakozik, aki keres téged, aki szabadulni akar nyomorúságaitól, bűneitől, az mindezt átélheti a veled való találkozás során. És köszönjük mindazt, amit eddig elvégeztél az életünkben, és szeretnénk most növekedni hitünkben, szeretnénk előbbre jutni a Te követésedben, Urunk, és úgy formálj most minket, hogy valóban egyre jobban látszódjon az életünkben, hogy a Tieid vagyunk, hogy a Te lényedet tudjuk sugározni ebben a világban. Annyi nyomorúság van, harc, küzdelem, egyik ember eltiporja a másikat, olyan sok katasztrófával, tragédiával szembesülünk, Urunk, nagy szükség van arra, hogy az evangélium eljusson minél többekhez, de akkor tud igazán erőteljesen előrejutni, ha először a mi szíveinket érinti. Ha átjár minket, ha az látszódik, hogy igen, nekem is rá van szükségem, mert a Te kegyelmed nélkül semmi lennék. Köszönjük, Urunk, hogy most is jelen vagy, és szent lelked által az elkészített üzenetet eljuttatod a mi szíveinkbe. Dicsőítsd meg magad itt most, köztünk, bennünk, igéd és lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből olvassuk az ígét, a 18. fejezet első 11 verséből. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Pál ezek után eltávozott Aténből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából. Pál hozzájuk csatlakozott, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk maradt, és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorkészítők voltak. Szombatonként pedig a zsinagógában vitatkozott, és igyekezett meggyőzni mind a zsidókat, mind a görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. De amikor azok ellene fordultak és szidalmazták, ruháit megrázva, azt mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házához ment, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus pedig a zsinagóga elöljárója, hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül is sokan, akik hallgatták őt, hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr pedig egy éjszaka látomásban azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. senki sem fog rád támadni, hogy neked árcsolj, mert nekem sok népem van ebben a városban. És ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította köztük az Isten igéjét. Pál apostolt kísérhetjük a missziói útján, ezekben a fejezetekben, ezekben a szakaszokban, amiket napról napra olvasunk. Most látjuk azt, hogy megérkezik Korintusba, mégpedig Athénból. Ugye egy ideig ott munkálkodott, és látta azt, hogy a város tele van bálványokkal. Mondhatnánk azt, hogy úgy föltérképezte a várost, amíg várt a munkatársaira, és meglátta azt, hogy bizony a sok pompa mögött, a látszat jólét mögött azért szomjas kereső szívek vannak, hiszen a sok oltár, a sok bálvány istenségnek készített oltár az valahol azt fejezte ki, hogy ezeknek az embereknek nagyon szomjas a lelke, üres a szíve, mindig találnak valami olyan dolgot, amiben úgy gondolják, hogy most ez az üresség megszűnik, betölti az az új érdeklődés, vagy az az újfajta hit, vagy vallás a szívüket, és megelégedettek lesznek. De nagyon úgy tűnik, hogy ez ment egy ideig, és mégis ott volt az űr, és akkor kerestek valami más, amivel ezt az űrt be lehet tölteni, amivel úgy gondolják, hogy teljesebbé lesz az életük, hogy boldogoknak mondhatják magukat. De úgy tűnik, hogy nem találták meg azt, amit kerestek. Hiába volt annyi bálvány, és Pál elkezdett nekik az élő Istenről beszélni, és volt, akinek ez tetszett, volt, aki befogadta az üzenetet, és befogadta az Úr Jézust az életébe, és voltak, akiknek ez nem tetszett, különösen amikor beszélt ugye arról, hogy Isten feltámasztotta az Úr Jézust a halottak közül, ezzel nem tudtak mit kezdeni, gúnyolták, támadták, aztán elküldték, hogy majd esetleg még egyszer, ha úgy adódik, akkor majd erről még beszélhetünk, meghallgatunk téged. És azt olvastuk, hogy Pál eltávozott, körükből eltávozott, Athénból és Korintusba ment. Tehát Pál nem erőszakoskodott. El tudta fogadni azt is, amikor azt mondták neki, hogy ez nekünk nem kell, vagy még most nem kell, és esetleg majd máskor meghallgatunk, és Pál tovább megy. Hát úgy, hogy az van rábízva, hogy menjen tovább, neki más helyekre is el kell vinni az evangéliumot, vagyis vannak más emberek is, akik majd lehet, hogy sokkal nyitottabban fogadják az igét, mint ezek. De azt is mondhatnám, hogy nem vesztegeti az idejét azokkal, akiknek nem kell az evangélium, ő elmondta, bizonságot tett, most már az ő dolguk, hogy fogják az üzenetet, vagy azt szerint cselekedjenek, ahogy azt hallották. És ő megy tovább, és így érkezik meg ugye, Korintusba. És ugye Korintus egy nagyváros volt abban az időben, sokan jól éltek, de nagyon sok volt a szegény, nyomorult ember, hisz két kikötője is volt Korintusnak, és ezekben a kikötőkben rengeteg rabszolga dolgozott, tehát voltak szabadok, akik jól éltek, és voltak rabszolgák, akiknek kiszolgáltatott volt az életük, de még nem tudják azt, hogy fordulat állhat be az életükbe, mert jött valaki, egy egyszerű zsidó ember, aki olyan üzenetet mond nekik, ami által az életük megváltozhat. Ami által az életük minősége változhat meg. Mert továbbra is rabszolgák fognak maradni, aki hallja rabszolgaként az evangéliumot, még továbbra is az marad. De a szívében más lesz. Már másképp éli meg azt, hogy ő rabszolga, másképp éli meg azt, hogy a társadalomban nem tartják embernek, de amikor majd az evangélium megérinti, megismeri Jézust, átéli, hogy a gyülekezetben már ember lesz. Mert Krisztus még a rabszolgában is az embert látja. Tehát ezt is észre kell venni, hogy micsoda különbség van az Úr Jézus Krisztus személye, lénye között, tanítása, meg sokszor az adott társadalmaknak a tanítása között. Ugye abban a világban sokan emberekben csak eszközt, munkaeszközt láttak. Ugye egy rabszolga csak egy eszköz. Aki nem tudja elvégezni a munkáját, mert megöregszik, megbetegedik, elszámolás és gond nélkül meg lehet ölni. És milyen csodálatos, hogy a Krisztussal jövő örömhír, a róla szóló evangélium az azt mondja, hogy ő is ember. Ő is ember. Ugye magának Jézusnak az életében, munkásságában is hányszor látjuk, hogy olyan emberek mellett állt meg és kezdett velük valamit, emelte ki a mélységből és tette újjá az életüket, gyógyította, szabadította fel őket, akiket korrupt társadalma megvetette. Ugye ha a zsidók közt volt, akkor azt mondták bűnösök, és ezzel ki voltak zárva a hit közösségéből, az emberi közösségből, de jött Jézus, és visszaemelte őket, rendbe rakta az életüket. Tehát az evangélium egy csodálatos üzenet, és ugye mi tudjuk, hogy mi van a szívünkben. Lehet, hogy ma nem mondják hivatalosan azt, hogy valaki rabszolga, de hányszor élünk át olyat, hogy az van bennünk, hogy engem nem tartanak embernek. Engem kevesebbre tartanak, mint azt a másikat. Vagy akár még családon belül is átélheti valaki, hogy őre kevesebb figyelem esik, mint a család többi tagjára. Őt valamiért kicsit perifériára szorítják, mert különbözik a többitől. Valamiben gyöngébb, mint a többi, vagy esetleg testi, vagy egyéb képességeiben van különbözőség a többitől. És átéli azt, hogy igen, valahol engem nem úgy kezelnek, mint a többit. És olyan jó, hogy amikor az evangéliumot halljuk, akkor átéljük, hogy Jézus nem az szerint néz ránk. Embert lát bennünk, és helyre állítja az önbecsülésünket, és elhív arra, hogy kövess engem. És az ő követésében mindezek az eddigi sérelmek, ezek a kisebb rendűségi érzések eltávoznak, mert én már tanítvány vagyok. És Jézus nem tesz különbséget a tanítványai közt. Tehát Pál ebbe a Korintusba megy, hozza az evangéliumot, és amikor így Pál munkássága, missziói útja során megjelenik valahol az evangélium, az mindig Istentől küldött és adott lehetőség. Lehetőség egy újra, egy újfajta életre, az Istennel való életre. Ugye a rómaiaknak is, vagyis Athénban is, bocsánat, ugye azt mondta Pál, hogy a tudatlanság idejét elnézte Isten, de most azt parancsolja mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Tehát egy lehetőséget kaptak, hogy megismerjék a kegyelmet, és általában változzon az életük. És ahogy ott van Korintusban, azt olvassuk, hogy találkozik egy házaspárral, egy Aquila nevű pontuszi származású zsidó férfival, és a feleségével, Priscillával. Ugye találkozott velük, ugye Károli szerint ugye kereste ezeket az embereket, és úgy megfogott, hogy Pál elmegy Korintusba, idegen számára a város, most van ott először, és lehet, hogy már Athénban, vagy ahogy halad előre a missziói útján, hall arról, hogy Itáliából Rómából is el kellett menekülnie a keresztényeknek, illetve ugye a zsidóknak, mert abban az időben még ott a császár udvarában nem tudtak különbséget tenni a zsidók meg a keresztények között, és aki, ugye mivel Krisztust emlegették, és zsidó, hát belecsomagoltak mindenkit abba, hogy zsidók, és el kellett menni. És valószínűleg Pál hallott arról, hogy többen menekülnek, és elkezdi keresni, hogy vajon vannak-e itt olyanok, akik Krisztusban hisznek, akiknek Krisztus az Uruk. Keresi a kapcsoló pontot testvérekkel. És ez engem úgy megfogott, hogy milyen jó, hogy elmegy idegenbe, és keresi, az az első, hogy vannak-e itt testvérek, vannak-e itt olyanok, akik szintén szeretik Jézust, ahogy én szeretem, akik szintén akarnak neki szolgálni, ahogy én szolgálok neki. Olyan megrendítő, hogy testvéreket keres. Nem azt mondja, hogy fölkeresem már a korintusi Tescót, mert lehet, hogy otthon is van Tescó, de Korintusban lehet, hogy kicsit másabb dolgokat is árulnak, vagy ott olcsóbbak az árak. Ő a testvéreket keresi. Keresi, hogy van-e valaki, akire lehet kapcsolódni, hogy aztán együtt munkálkodjunk, segítsük egymást az evangélium hirdetésében. Nem tudom, mennyire tapasztaljuk azt meg, hogy vannak testvérek, és jó velük találkozni, jó keresni egymással a kapcsolatot. Akár úgy is, hogy valami probléma van az életemben, valami nehéz. De nehéz elhordozni egyedül. Betegséget, gyászt, vagy bármit, ami úgy ránk terhelődik az élet során, és azt mondom, keresek olyan testvért, aki úgy szereti Jézust, mint én, aki úgy gondolkodik, vagy hasonlóan, mint én is, hogy együtt beszéljük meg, együtt vigyük az Úr elejét. Mert persze társadalomban is vannak, ha nem hívők között is, ismerősök, barátok, de azért testvérekkel megbeszélni egész más. Tudjuk, hogy ők, hogyha tanácsot adnak, igyekeznek igei tanácsot adni. Vagy talán még fognak értünk imádkozni is, vagy mi is forgozhatjuk az ő dolgaikat, életüket, ügyeiket, bajaikat imádságban. Tehát ez erősít bennünket. Ugye egy helyen Pál írja is, hogy feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok azért, hogy egymás hite által erősödjünk. Hogy én a tietek által, ti az én hitem által. Hát itt is ezért keresi őket, és azt olvassuk, hogy amikor azt rájuk talál, hozzájuk csatlakozik. És kiderül, hogy ugyanaz volt az ő mestersége is, náluk maradt és dolgozott. A sátor készítő volt Akvilla is, és Pál is. Ugye Pál apostol jól tudja használni azt a szakmát, amit tanult, mondjuk így a rabbi képző intézetben, vagy amellett. Ugye úgy bocsátották ki őket, hogy legyen egy szakmájuk is, amire tudnak támaszkodni, és milyen jól jön neki, amikor a missziói utakat járja, és olyan helyzetekbe jut, hogy még nem veszik őt körül testvérek, vagy még korábbi gyülekezetből nem tudnak neki küldeni támogatást, akkor a szakmáját, a sátor készítést fel tudja használni arra, hogy anyagilag is rendben legyen az élete, meg tudjon élni. És így dolgoznak együtt, és azt olvassuk, szombatonként pedig a zsinagógában vitatkozott, és igyekezett meggyőzni mind a zsidókat, mind a görögöket. Tehát még nincsenek vele a munkatársai, dolgozik 6 napon keresztül, de a 7. napon, a szombaton leteszi a munkát. Bármennyire dolgoznia kell és szüksége van a pénzre, a hetedik napon meg tud állni, le tudja tenni a munkát azért, hogy elmenjen a zsinagógába. Megtehetné azt is, hogy itt nem lát senki. Itt nem ismer senki. Most minek menjek én a zsinagógába? Most idegenben vagyok. És elmegy. Elmegy egyrészt azért, hogy részt vegyen a zsinagógai közösségben, ott legyen a többi zsidóval, hallja majd, ahogy felolvasnak az igéből, és elmegy azért is, hogy bizonságot tegyen. Tudjuk azt, hogy Pál attól függetlenül, hogy az Úr elküldi őt pogány területre, felelősséget érez a népéért, a zsidókért. Nagyon fontos neki, hogy ahova megy, ott felkeresse a zsinagógát, és elmondja nekik azt, hogy ő miképpen ismerte meg a messiást. De amikor azt olvassuk, hogy igyekezett meggyőzni őket, az azt jelenti, hogy próbálta elmondani nekik, hogy emberek, eljött már a messiás. De mert várták. Voltak ószövetségi ígéretek, hogy el fog jönni, és most Pál eléjük áll, elmondja azt, hogy ő már találkozott a messiással, illetve a messiás találkozott vele. És bizonyára itt is kifejtette, hogy valamikor ő is elutasította Jézust. Úgy gondolta, hogy még nincs itt az az idő, hogy a messiásról beszéljünk. Sőt, amikor emberek azt mondták, hogy igen is eljött, és Jézus az, akit megöltek, és ő föltámadt és él, akkor ez annyira haragra ingerelte Jézus ellen, a tanítványai ellen, hogy ment őket üldözni, összeszedni, de a damaszkuszi úton rá kellett döbbennie, hogy rosszul gondolkodik, és tényleg Jézus a Krisztus, Jézus a messiás, és ezt el kellett mondania. Tudta, hogy a népének akkor segít, ha ezt a bizonságtételt elmondja. Hogy elmondja, mi történt benne, hogy ismerte meg Jézus, és hogy jött rá, hogy ő a Krisztus. És ez fontos, hogy Pál látja, hogy amit legjobbat adhat, amivel segíthet a népének az, hogy a messiás felé vezetem, hogy bizonságot teszek neki, és jó, hogyha nekünk is ott van a szívünkben, a mindennapjainkban, hogy az a legnagyobb jó, ha beszélünk Krisztusról, a gyermekeinknek, unokáinknak. Már néha úgy fölborul, és azt hiszük, hogy a legnagyobb jó, hogyha mindent megadunk nekik, amit csak tudunk ebben a világban, anyagilag, hogy akkor tesszük a legnagyobb jót, ha mindent adunk nekik, csak éppen kimarad a Krisztus. És Pál meg úgy éli meg, hogy akkor segítjük legjobban a hozzánk tartozókat, hogyha az igéről beszélünk, bizonyságot teszünk. Persze ő sem erőlteti, majd látjuk, mert amikor azt mondják, hogy nem kell, akkor eltávozik. De elmondja, hogy lássák, hogy az ő számára mit is jelent, hogy találkozott vele Krisztus a damaszkuszi úton. Mi is elmondhatjuk, mit jelent nekem az, hogy van Bibliám. Mit jelent az, hogy tudok Isten tiszteletre menni. Hogy ne csak azt lássák, hogy jaj, hát ők már idősek, nekik ez a hobbiuk, a szórakozásuk, hanem lássák meg, hogy plusz ad az életembe az ige, a Krisztussal való kapcsolat, lássák meg, hogy minőséget visz a mindennapjaimban az, hogy hozzátartozom, az ő útját járom. Aztán egy idő múlva megérkezik Szilász és Timóteus, és azt olvasunk, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Tehát amikor Timóteus és Szilász megérkeznek, a két munkatársa, akkor Pál fölismeri, hogy most már a sátor készítést abba kell hagynom, és teljesen az ige hirdetésével kell foglalkozni. Mondhatnám azt, hogy Pál, mivel teljes mértékben Krisztusra hangolódik, nem engedi, hogy elkapja a gépszi. Nem. Tehát elkezdett sátorkészítéssel foglalkozni, addig, amíg nem jöttek a munkatársai, de amikor megjöttek, akkor nem azt mondja, hogy ti is álljatok ide be és segítsetek, hogy még többet tudjunk termelni, hogy még nagyobb legyen a bevétel, olyan jó megy az üzlet, hát gyerünk, hanem fölismeri, hogy ezzel le kell állni. És az a feladatom, azért küldött el Jézus, azzal bízott meg, hogy mondjam el másoknak is, hogy mit tett ő értünk a kereszten, és hogy föltámadt a halálból, mondjam el. És testvéreim, valahol ránk is ez van bízva. Ugye a missziói nagy parancsba azt olvassuk és halljuk gyakran, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát ez van ránk bízva, hogy mondjuk el, adjuk tovább azt, amit az igéből kapunk, amit Krisztus ad nekünk. De van olyan fordítás is, hogy Pált a lélek késztette. Tehát Isten szent lelke mutatott rá, hogy Pál most már nem kell lépni a sátor készítő műhelyéből. Mint ahogy azt is láttuk korábban, ugye, hogy Isten lelke nem engedi Pált, hogy a maga útján menjen, hanem arra vezeti, hogy Európába tegye át a munkálkodásának a irányvonalát. Ő nem arra akart menni. Esze ágába se volt, hogy Európába jöjjön, hogy majd Filippibe megbotozzák. Ez nem az ő ötlete volt, hanem az Úr ebbe az irányba állította. Mert az Úr tudta, hogy itt Európában az embereknek a legnagyobb szüksége az evangélium. Hogy segítségre van szükségük, de ezt Krisztustól kaphatják. És bár ma is meglátnánk, hogy Jézus segítségére van szükségünk. Mindannyiunknak kicsiben és nagyban egyaránt. Tehát így készteti a lélek Pált, hogy menj és tegyél bizonyságot. Mondd el, hogy Jézus a Krisztus, ahogy az előbb már erről beszéltünk. Tehát ez egy nagy felismerés, hogy a názáreti Jézus, ő a Krisztus, a Messiás. Ez az első nagy, komoly és tömör bizonyságtétel elsősorban a zsidók felé. Ők értették ezt, hogy Jézus a Krisztus, értették ezeket a kifejezéseket, de látjuk azt, hogy nem igazán értették meg, hogy ez rájuk vonatkozik. Nem igazán értették meg, hogy itt nekik erre válaszolni kellene erre az üzenetre, még pedig pozitíve. Ők negatívan válaszoltak, de mert ellene fordultak, szidalmazták. Ugye Pál sokszor átéli, hogy az evangélium hirdetése az bizony ilyenekkel járhat, hogy ellene fordulnak, szidalmazzák, bántalmazzák, és az apostolt ez nem kedvetlenítette el. Nem mondta azt, hogy jó, köszönöm szépen, hát már annyit szenvedtem, most már megállunk, csinálja tovább más. Ugye könnyű megkeseredni, megfáradni, ugye amikor úgy ellenállást tapasztalunk, nem akarnak megérteni, elutasítják az evangéliumot, vagy a hitünket, ha próbáljuk megélni, esetleg ugyanúgy szidalmaznak, elhagyjad már mindig a Krisztus, mindig a Biblia. Meg lehet fáradni, de Pál nem engedte, hogy megfáradjon. Tehát ellen lehet ennek állni. Hogyan? Úgy, hogy ő kapcsolatban volt Jézussal. Mit csinál Pál? Tovább megy. Ugye véretek a fejetekre, megrázta a ruháját, és azt mondta, én tiszta vagyok. Ezzel nem átkot mondott rájuk, csak egyszerűen kifejezte, hogy ő mindent megtett értük, és ha nem hallják meg, és nem veszik komolyan az evangéliumot, ez már ő felelősségük. Ez nem Pál terheli. Ez nem Pál terheli. Ugye sokszor görcsöt csinálunk belőle, még pedig úgy gyakran Ezékiel nyomán. Ugye, ha nem figyelmezteted, akkor a te bűnöd az. De itt mi történik, hogy... És akkor sokszor ebből mit csinálunk, hogy addig nyaggatjuk a másikat. Addig nyaggatjuk. De itt mit látunk? Pál nem nyaggat. Elmondta egyszer vagy kétszer, aztán ellene fordulnak, elzavarít, és elmegy. Azt mondja, tiétek a felelősség. Most már nem mondhatjátok, hogy nem hallottátok. Sokszor ennyi a mi részünk, hogy hirdetjük, elmondjuk, vagy felolvasunk egy igét, vagy bizonságot teszünk, hogy Isten mit munkálkodott az életünkbe, és a másik ember ezzel hallott róla, és ez már az ő felelőssége lesz. Nem mondhatja majd valamikor Isten előtt, hogy Uram, én soha nem hallottam. Dehogy nem. Hát lehet, hogy a munkatársad egy bizonságot tett, vagy láttad, hogy olvas a Bibliából. De te kinevetted. Vagy ott voltál egy temetésen. Egy keresztelő. Hát felolvastak a Bibliából, ha többet nem az igét hallottad. És Pál azt mondja, tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek, és eltávozott onnan. Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy meglátni, hogy valamikor tovább kell menni, nem kell erőltetni, és hova megy? Ugye a pogányokhoz megyek. Tehát nem azt jelenti, hogy megkeseredek, megfáradok és hagyom az egészet, hanem tudja, hogy van egy másik munkaterülete, ez pedig a pogányok. És oda megy, és ott hirdeti a Jézust, és látjuk azt, hogy így olvassuk, hogy a zsinagógai elöljáró hitt az Úrban egész háza népével együtt. És a korintusiak közül is sokan, akik hallgatták őt. Ugye milyen megdöbbentő az, hogy a zsinagógában lévőknek a java része ugye, szembefordul Pállal, szidalmazza, és mégis van ott is valaki, mégpedig a zsinagóga vezetője, elöljárója, aki hitre jut. Ugye, először úgy tűnik, mintha olyan eredménytelen lenne Pálnak a szolgálata. Hogy semmi hatás nem volt. Bizonságot tett, de senki nem hallja, mert is kiderült, hogy azért van-e egy személy, sőt, az egész családja, aki hitt az Úrban. Tehát nem mindig eredménytelen a mi bizonyságtételünk, azért, mert azonnal nem látunk pozitív megnyilvánulást, pozitív választ. Ugye kiderül, hogy ők hisznek, sőt, a korintusiak közül is sokan, akik hallgatták őt, hittek. Ugye tehát mi a lényeges, és Pál ezt biztosítja mindenütt, akik hallgatták. Akkor tud hitre jutni, akkor van esély, ha hallja az igét. Ugye majd később le is írja, hogy a hit hallásból van, a hallás az Isten igéje által. És ő ezt biztosítja. Hirdettem, hallották, és voltak, akik hittek. Nem mindenki, de az ő feladata ez, hogy hirdessem, lehetővé tegyem, hogy hallják, és ez a mi feladatunk is. Tegyük lehetővé, hogy minél többen hallják az evangéliumot, és az, hogy hittek, az már nem a mi munkánk. Az Isten lelkének a munkája, az ige meghallása által. Hittek és megkeresztelkedtek. Tehát nem csak hallották az igét, hitre jutottak, és a hitüket megpecsételték a keresztséggel, vagyis nyilvánosan vállalták, hogy ők már Krisztushoz tartoznak. De fontos az, hogy hittek és megkeresztelkedtek, tehát hit és keresztség összetartozik. És nagyon fontos, hogy a keresztségünket kövesse a hit. Hogy kövesse a hit, mert a kettő együtt hozza a maga teljességét, hit és keresztség együtt tesz minket tanítvánnyá. Nem elég csak, hogy megkeresztelnek, élő hitre kell, hogy jussunk. Tehát a hitnek követni kell mindenképpen a keresztséget. És érdekes, amit olvasunk, az Úr egy látomásban azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Én azért tartom ezt érdekesnek, meg váratlannak, mert ebben nem tűnt úgy, hogy Pál fél. És valószínű azért mondja néki Jézus, hogy ne félj, mert félt. Félt Korintusban a további munkától, félt a további támadásoktól. És valószínűleg megfogalmazódott benne, hogy nincs értelme itt tovább. Inkább elmegyek máshova. Nem igazán veszik itt az adást. És minek fárasszam itt magamat, tegyem ki veszélynek az életemet. És akkor, amikor így vívódik, akkor az Úr beleszól az életébe. Gondoljuk meg, hogy Isten sokszor így beleszól az ő gyermeke életébe. Ott volt József, amikor szembesül azzal, hogy Mária, aki még csak a jegyese, gyermeket vár, el akarja bocsátani. El akarja titokban küldeni. És mi történik? Isten üzen neki egy angyal által, hogy jaj, el ne küld! Mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. És Mária által az üdvözítő, a szabadító fog eljönni, megérkezni ebbe a világba. És aztán később is látjuk, hogy Isten így szólongatja, irányítja Józsefet és Máriát, vagy majd a bölcseket. Tehát Isten így irányítja Pált is, és azt mondja, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Mintha ott lenne Pálban, nem érdemes így beszélni. Inkább csöndbe maradok, meghúzom magam, vagy elmegyek innen, és hányszor ott van bennünk, nem érdemes. Nincs értelme. Inkább csöndbe vagyok. Mindig szekáljanak. Vagy ugye akár ige hirdetőket megkísért a gondolat, hogy ha nem látunk gyümölcsöt, eredményt azonnal, hogy megszólal bennünk, hogy inkább csöndbe maradok. Nem is érdemes. Nem érdemes hirdetni, és mit mond? Ne hallgass, ne maradj csöndbe, hanem szólj. Hát arra hívtalak el, hogy beszélj, mondd el, amit megismertél felőlem, amit kaptál tőlem, és add tovább. És mit mond, mert én veled vagyok. Igen, Pál, ha úgy érzed, hogy magad vagy, hogy nincsenek melletted, egyedül kell a terheket hordozni, most nyugodj meg, mert én veled vagyok. A vagyok, Isten vagyok veled. Nem vagy te magad. És így folytasd tovább. Hogyan? Vele. És testvérem, ez a nagy üzenet, akkor azt mondja az Úr, hogy velem folytasd tovább. Ne egyedül. Ha egyedül akarod tovább, akkor el fogsz csüggedni, keseredni, föladod, visszafordulsz, mert nem bírod, de én azt mondom, én veled vagyok. Ha követjük az Urat, neki élünk, szolgálunk, bizonyságot teszünk, akkor nem hagylak magadra, veled vagyok. És mit mond? Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson. Tehát valószínűleg ettől félt Pál, pedig nem volt annyira ijedős, és már jó párszor átélte, hogy megbotozták, bebörtönözték, majdnem halálra kövezték. De az is lehet, hogy pontosan ezek az élmények juttatták oda, hogy már azért szeretném elkerülni, hogy újra megverjenek, vagy megkövezzenek, hogy már ebből elég volt. Ugye? Tehát úgy néha, hogy rá elején be vagyunk lelkesedve, még tűrjük a bántalmazást is, de egy idő után azért ott van az emberben, hogy elég ebből. És szeretném, hogyha nyugodtabban menne már az élet és a szolgálat, és az Úr azt mondja, hát ne félj, veled vagyok, és senki sem fog rád támadni. Hát azért az előzményeket nézve, lehet, hogy Pál arra gondolt, hogy köszönöm Uram, meg ha te mondod, biztos úgy van, de azért eddig az élet mást mutatott. Nem azt, hogy nem támadnak rám. És majd azt olvassuk, hogy egy évig, 6 hónapig, tehát másfél évig tanította köztük Isten igéjét, és úgy lett, ahogy az Úr mondta. Nem támadtak rá, nem zavarták el. Volt egy nyugodt másfél éve, és ez Pál életében nagy dolog. Másfél évig nyugodtan szolgálhat. És ugye mit mond Jézus? Azért maradj itt, és azért vagyok itt veled, mert nekem sok népem van ebben a városban. Micsoda más látás. Ugye már az elején beszéltem arról, hogy egy-egy ember is másképp lát Jézus, mint ahogy sokszor mi. Látja benne a lenézett, megvetettbe is az embert. És itt pedig van egy város, amelyről Pál úgy gondolja, hogy hát, itt nem sokan fognak hinni. Nem sok hívő lesz, nem lesz itt gyülekezet. És mit mond Jézus? Sok népen van. Nem azt mondja, lesz. Ő már látja, hogy itt lesz egy gyülekezet. Hogy igenis, már vannak emberek, akik várják az evangéliumot, akiknek meg fog az életük fordulni. De itt is egy másféle látás. És talán kicsit hasonlít Jónás történetére. De amikor Jónás is, hogy látja Ninivét? Mondom, már semmi jön nem lehet. Ezt el kell pusztítani. És ugye az, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, ezt még hirdeti. Ezzel egyet tud érteni. De amikor Niniveiek hitre jutnak, az már zokon esik neki. Az már nem tudja elfogadni. Mert be van állva a látása arra, hogy itt nem lehet változás. Na most sokszor nincs a mi látásunk is így beállva. Akár családra, gyülekezetre, népre nézve, hogy itt már nem lehet változás. Ezek ilyenek. És ilyenek is fognak maradni. Sőt, ugye vannak, akik még azt is hozzáteszik, hogy ezeken már Isten sem segíthet. És mit mond Pál nekem? Sok népen van ebben a városban. És de jó lenne ezt a látást átvenni, megtanulni, hogy másképp nézzünk az emberekre, a környezetünkre, hogy igen, ha mi még nem is látjuk, de ezekből még lehet az Úrnak a népe, mert ő úgy látja. És Pál nem ellenkezik Jézussal. Nem akarja neki megmagyarázni, de Uram, azért én itt vagyok már egy ideje, és látom, hogy ebből nem lesz semmi. Hanem elfogadja. És engedelmes, mit csinál? Tanította köztük az Isten igéjét. Nem csak hirdette, hanem tanította is. Vagyis elkezdett azokkal az emberekkel behatóbban foglalkozni, mélyebbre vezetni az igében, a Jézus történetekben, akik már hitre jutottak, és ennek majd látjuk, meg lesz a gyümölcse, eredménye. És milyen jó, hogyha mi is tudjuk az Isten igéjét tanítani, tudunk róla beszélni, mert az ige által munkálkodik az Úr. És hogy eredménye lett, azt onnan tudjuk, hogy ugye majd leveleket fog írni a korintusi gyülekezetnek. Ugye van itt 2 is, amit írt, sőt, azt mondják, hogy lehet, hogy 4 is írt Pál, de a lényeg az, hogy érdemes Jézusra hallgatni, érdemes, ha azt mondja, tovább szolgálni, hirdetni, munkálkodni, mert ha azt mondja, hogy nekem itt sok népem van, akkor az a nép egyszer elő fog jönni az ige és a Szentlélek munkája által. Köszönöm szépen!
Da-da-da.